4:09 múlt 5 perccel egy kis történelem a hangolóban, hiszen bár nem kerek évforduló ez, de jövőre már az lesz, amennyiben a 180. évforduló kereknek nevezhető, de tegnap volt a 179. évfordulója annak, hogy július 28-án a Szegeden ülésező nemzetgyűlés aláírta Magyarország első nemzetiségi törvényét. Miért volt ez jelentős? Erről lesz szó a most következő percekben a Rubikon Intézet munkatársával, Tarján M. Tamással. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is!
Nagyon röviden összefoglalva, ez az első nemzetiségi törvény, Magyarország első nemzetiségi törvénye mit tartalmazott?
Ez az első nemzetiségi törvény igazából a korszak megfogalmazása szerint minden Magyarországon élő nemzetiségnek szerette volna megadni a nemzeti fejlődésnek a lehetőségét. Ez ugye a korszaknak a magyar gondolkodása szerint elsősorban kulturális fejlődést jelentett. Nagyon fontos azt látni, hogy Magyarországon ebben az időszakban már 1848-49-ben is felszínre tör egy ellentét. Magyar részről egyértelműen úgy képzeljük el Magyarország jövőjét, hogy egy egységes állam marad, egy politikai egységes állam, és a szabadságharc során, ami részben egy polgárháború is a nemzetiségekkel szemben, ezt nagyon fontos látni, tehát a magyar szabadságharc ellen Bécs oldalán harcolnak. A szlovákok, a románok, a horvátok, a szerbek, és gyakorlatilag ők úgy gondolják, hogy a magyar állammal szemben Bécs oldalán tudják a saját törekvéséket megvalósítani. Tehát erre a szituációra válaszol a magyar kormányzat 1849. júliusában egy olyan nemzetiségi törvényt alkot, amely szerinte ezt a kulturális fejlődést biztosítani tudja. Ez elsősorban a konkrétumok terén azt jelenti, hogy például a nyelvhasználatot biztosítják a közigazgatásban, a vármegyében, vagy akár az igazságügyi, a törvénykezés területén, illetve oktatás terén nagyon fontos például, hogy a nemzetiségek ígéretet kapnak arra, hogy nem csupán alapfokon, de alapfokon is, de egészen a legmagasabb fokig lehetőséget kapnak arra, hogy Magyarországon a saját anyanyelvükön végezzék az iskoláikat. Tehát létezzenek román nyelvű középiskolák, szerb nyelvű középiskolák, akár még egyetemek is, vagy egyetemi tanszékek is. Tehát ez az az ígéret, vagy ez az az ajánlat, ami ebben a nemzetiségi törvényben benne van. Ez igazából több annál, mint amit 1848-ban vagy előtt a magyar politikai elit meghajlandó adni, és valamennyivel kevesebb annál, amit a nemzetiségek követelnek, hiszen ők politikai autonómiát szeretnének, egy olyan területi egységet, ahol lényegében ők saját magukat igazgathatnák, saját nyelven, saját intézményrendszerrel és hasonlókkal.
Nem volt megkésett ez az 1849-es nemzetiségi törvény, hiszen tudjuk azt, hogy kódolva volt évszázadokon keresztül a konfliktus, hiszen olyan vegyes állapotú, sok nemzetiségű kultúra jött létre itt a Kárpát-medencében, vagy korábban erre nem lehetett, nem volt arra mód, hogy gesztusokat tegyen Magyarország az itt élő nemzetiségek számára?
Hát az évszázadok egy picit sok is, de évtizedekkel óta mindenképpen kódolva volt ez a konfliktus. A 18. század végén kezdődő nemzeti ébredések óta valóban kódolva volt egy ilyen etnikai, nemzeti jellegű konfliktus a Magyarországon élő különböző etnikumok között. Igazából a megkésettséggel az a probléma szerintem, hogy egy picit előre akar okos lenni a történelemben, tehát hogy mármint a megkésettség narratívája, tehát a korszak politikai elitje számára, ha a reformkorról beszélünk, mint a szabadságharcot megalapozó történelmi korszakot, vagy a forradalmat inkább fogalmazzunk így, ebben az időszakban magától értetődő volt Magyarországnak a politikai egysége, majd magától értetődő volt az, hogy létezik egy magyar politikai nemzet, amiben mindenki beletartozik. És hát igen, ez a magyar politikai elitnek a szemére vethető, hogy lényegében ők nem mérték fel azt, hogy ez a fajta politikai gondolkodás, ez a fajta nemzetkoncepció, ez valójában a nemzetiségek részéről nem talál támogatásra, hanem ez inkább a magyar elit által elfogadott. De tényleg, tehát ez egy olyan jellegű konfliktus, ami azért Európában a megoldását tekintve egyedülálló. Tehát nem Magyarország az egyetlen, ahol nemzetiségi, nacionalista konfliktusok léteznek ebben az időszakban, de Magyarország az egyedüli, ahol ezt ilyen kompromisszumos módon, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a politikai hatalmat birtokló magyaroknak kedvező módon, de kompromisszumos módon 1849-ben és aztán 1868-ban megpróbálják rendezni. Tehát ez egy olyan összetett probléma, egy olyan jellegű kérdés, amiben szerintem utólagos bölcsességtől vezetve nem jogszerű számon kérni bármit is a korabeli eliten. 1848-ban talán már igen, az elején nagyon harcias a magyar politikai elit, Kossuth Lajos a szerb küldöttséget, amelyik megérkezik 1848 tavaszán Pozsonyba hozzá, a saját nemzeti követeléseivel egész egyszerűen elhajtja, és lényegében azt is mondja, hogy akkor döntsön a fegyver, hogy kinek van igaza. Tehát ilyen szempontból lehet hibákat felrúni, de önmagában a problémakörnek az előzetes megoldása 1848-49 előtt nem várható.
Ha már említette a későbbi 1868. évi nemzetiségi törvényt, a kiegyezés után egy évvel vagyunk, hogyan változott ez meg a korábbi 1849-es nemzetiségi törvényhez képest, illetve tetten érhetők-e már a paragrafusokban, a jogszabályokban az, hogy hát leverték a szabadságharcunkat?
Hát igazából az egy nagyon jó meglátás, amire céloz, hogy az adott történelmi helyzet függvényében más és más ajánlatokat tesz a magyar politikai, illetve a nemzetiségeknek. De 1868 után, amikor a dualista rendszer megerősödik, akkor már szinte semmit, ezt is lehet mondani. De 1868-ban az akkor ötvösfél nemzetiségi törvénynek az alapvonalai lényegében nagyon hasonlók. Tehát az is egyfajta kulturális oldalról közelíti meg a nemzetiségek jogkiterjesztését, oktatásról beszél, anyanyelvű közigazgatási ügyintézésről és bírósági ügyintézésről beszél. Tehát a kulturális fejlődés az, ami a középpontjában áll. Ami egy lényeges különbség szerintem, hogy az 1849-es törvény a maga szorult helyzetében, ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyjából 2 héttel vagyunk a világosi fegyverletétel előtt akkor, amikor ez a törvény Szegeden 1849-ben megszületik. Tehát ebben benne van valamennyire a lehetőség a nemzetiségek politikai autonómiájának a vármegyéken belül. Hosszú lenne elmondani, hogy hogyan, a lényeg az, hogy a 49-es nemzetiségi törvény némi teret ad annak, hogy a nemzetiségek azt érezhessék, hogy a vármegye az ilyen, az a vármegye, amelyikben mondjuk ők többségben élnek, tehát mondjuk a román, szlovák, szerb többségű vármegyék, hogy ott ilyen kvázi autonómiában éljenek ezek a nemzetiségek. Az 1868-as törvényben ilyen már nincsen benne, az egyértelműen a kultúra és az egyéni joggyakorlás terére koncentrál, és nem akar teret nyitni annak, hogy itt esetlegesen bármilyen nemzetiségi kollektív jog vagy politikai szerveződés jöhessen létre.
Nagyon az ember rögtön ezekből a mondatokból a mai helyzetre gondol, hiszen Trianon után alapvetően megváltozott a helyzet, és fordult a kocka, és éppen itt a műsorban volt korábban arról szó, hogy az ukrán nyelvtörvény, a szigorítások hogyan szólnak bele a Kárpátalján élő magyarok mindennapjaiba, és hogyan segítik az asszimilálódást, illetve az elvándorlást elő. Szóval, hogy ha már ezt említette az utolsó egy percben, ezt kérdezném, hogy ez az első, Magyarország első nemzetiségi törvénye a mának, és elsősorban a környező országoknak, a környező országok politikájának, azoknak az országoknak, ahol jelentős magyar kisebbség él, üzene valamit ön szerint?
Hát jó lenne, hogyha üzenhetne valamit, hiszen az a nemzetiségi törvény természetesen ezeket borzasztóan nehéz összehasonlítani, hiszen teljesen más történelmi környezet, teljesen más állami befolyás jellemző a 19. és 21. századra, vagy a 20-ra, de mindenképpen azt mondhatjuk, hogy az a szabályozás, ami 1849-ben és az is, ami 1868-ban megszületik, az nagyon jó lenne, hogyha ma is érvényben lenne, vagy ma valami ilyesmi lenne érvényben a magyarok számára, akik kisebbségi létbe kerültek 1918-1920 után. Persze az éremnek a másik oldala ott van, hogy mindig meg kell nézni, hogy az adott jogszabályokból mennyit tartanak be az egyes államok, az egyes törvényalkotók. Nyilván ebből a szempontból az 1849-es törvény nem értékelhető, hiszen a szabadságharcot leverik. Az 1868-as törvényről elmondható, hogy felemásan lép a gyakorlatban, és aztán a korszak végén a magyarait megpróbálja visszavonni. Tehát inkább én szerintem ezeknek a nemzetiségi törvényeknek azt kellene üzenni a jelen számára, hogy a nemzetiségi problémákat nem mindig a győztes szerepéből akarjuk megoldani. A Kárpát-medence, Magyarország és az utódállamok történetére egyaránt jellemző, hogy mindig akkor akar bárki is egyezkedni a gyengébbik vagy az addig gyengébbik féllel, amikor gyakorlatilag már ég a ház, amikor valami olyan katasztrofális helyzetbe kerül, hogy már nincsen lehetősége ellenállni vagy keresztbe feküdni azoknak a követeléseknek vagy jogos igényeknek, mert ezek azért sokszor jogos igények, amelyeket a kisebbségek megfogalmaznak. Tehát inkább azt az üzenetet kéne 1849-ből és 1868-ból átvennünk, hogy ez végre ne így legyen, hanem olyan helyzetben is törekedjenek kompromisszumra a többség és a kisebbség, amikor ez nem egy kényszer, hanem egy lehetőség, de nyilván ez egy meglehetősen illuzórikus elképzelés a részemről, hogy ez megvalósulhatna sajnos.
A Rubikon Intézet tudományos segédmunkatársát, Tarján M. Tamást kérdeztem az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt velünk, szép napot önnek, viszont hallásra.
Köszönöm, szép napot! Társadalmi